beszélgetés jön a vacsora előtt, de megpróbálunk ügyesek lenni, és negyedkor kellene befejezni ezt a beszélgetést. Igen. És 6 órakor a másikat, többé-kevésbé pici csúszással van eddig minden a táborban, tehát a vacsora meg majd.
Te ezt mind felolvastad erről a papíról? Ja, értem. Tehát köszöntünk mindenkit. Ez a műfordító is lehet. A Szegő János nem köszöntöm. Egyébként őrje az egyik titkos napot, most csak úgy ezt elmondom. Lehet látni, hogy jegyzettel egyfolytában. Tehát műfordító is lehet, ez a témája a mai beszélgetésnek, és most röviden bemutatnám a résztvevőket. Mellettem Mesterházi Mónika ül, aki költő, műfordító, angolból, ír nyelvből fordít. Tehát irodalomból fordít. 4 verses kötete jelent meg, ha jól tudom. Legutóbbi nagy műfordítói dobása mindenképpen a Seamus Heaney verseit tartalmazó kötet volt, amely nemrég jelent meg a Kaligrom kiadónál, ezt többet magával fordította. Egyébként szerkesztette is a kötetet. Következő résztvevő Széki János, Thomas Pynchon neve szinte összefonódott itt Magyarországon Széki János nevével, hiszen az ő nyelvén szólalt meg, tehát ő angolból fordít, rengeteg könyvet fordított már le, többek között, akik a underground vagy alternatív rock kultúrában is járatosak, a Nick Cave-nek is meglátta az úr Szamárának angyalát, vagy már összekever. Egy Biblia idézet, csak sosem tudom megjegyezni.
Szamár az úrnak.
A Szamár az úrnak. Tehát ezt is fordította, emellett pedig az és folyamatban dolgozik, rovatot szerkeszt, a külföldi irodalomra figyeli rovatot, illetve média elemzéseket, kritikákat, publicisztikákat közöl, eszéket is ír. Legutóbb egyébként épp többek között ugye a Pré folyamatban megjelent egy kiváló eszéje a Pynchon súlyszivárvány regényének fordításáról és annak körülményeiről. A következő résztvevőnk Havasi Attila, aki költő és műfordító, rengeteg nyelvből fordít, ezt fel kell olvasnom, tehát olaszból, spanyolból, latinból, portugálból és angol nyelvből, ha igazak az információim, az is lehet, hogy még több. És ezek változataiból. Eddig 2 verses kötete jelent meg, illetve legutóbb egy műfordítás kötete, a úgynevezett Trifla disznó. Ezek nyugat-európai versek, magyarul az Alexandra kiadónál 2009-ben. Úgyhogy azt is beszélgetés után lehet nézni. És a Rácz Péter, a következő beszélgető társunk. Elfelejtettem még mondani egyébként, hogy a Mesterházi Mónika a Műfordítók Egyesületének a vezetőségi tagja. A Rácz Péter pedig a Műfordító, illetve a Magyar Fordítói Alapítvány kuratóriumi elnöke volt, és most vezetőségi tagja. Egyébként Balatonfüreden van egy gyönyörű műfordító ház, és azt is ő gondozza. Emellett pedig verseket ír, fordít, 4 verses kötete jelent meg, legutóbb 2008-ban Kaligramnál, emellett pedig filozófiai szövegeket is fordít, tehát nem csak szép irodalma, de egyébként Széki János is, aki nekem egy levelet küldött, azt mondta, hogy jöhet bármi, ha rám szólnak. Na tehát ő Kierkegaard, én sajnos sosem mondták már nekem, de én mindig keverem ezt, Kierkegaard vagy Kierkegaard, lehet éppen a fordítójától kell megkérdeznem, hogy kell helyesen kiejteni.
Mind a kettő jó.
Tehát Kierkegaard műveit fordította magyarra, és sok minden más. Tehát akkor most a beszélgetést én úgy képzeltem el, hogy az első rövidebb részben a műfordítóvá válás rövid folyamatára gondoltam rákérdezni. Tehát miután nem csak műfordítással foglalkoznak publicisztika, esszé, kritika, költészet, szerkesztés, hogy mi vonzotta a fordításhoz őket? Pénz, siker, nők, pasik, autók, vagy magyar irodalom számára ismeretlen értékek, felfedezés, egy misszió. Egyáltalán hogy történt ez? Mi fordításra kezdtek, vagy ez később jött?
Hát a pénz és az elismerés az mind a kettő szerintem elsődleges. A pénzt ezt talán nem is kell ismertetni, az elismertségről csak az, hogyha valaki ír egy világirodalmi könyvről és megdicséri a szerzőnek a stílusát, akkor biztos, hogy nem jut eszébe, hogy a fordítót is megemlítse, vagy hogyha rákérdezek, hogy és tényleg, és milyen volt a fordító? Hát olyan közepes. Közben a szerzőnek a stílusát dicséri az illető. Úgyhogy csak egy lábjegyző.
Köszönjük. A Mester Mónika után János.
Ez jó? Jó. Hát először pénz, mert akkor egyetemista voltam, akkor volt egy kiadói ismerősöm, és megkérdezte, hogy nem próbálnám-e meg, hogy nem tudnék-e fordítani, és megpróbáltam, hát azt a könyvet nem adták ki, de utána úgy ilyen kisebb fordításokat csináltam. Aztán egyre több élvezet volt benne, mert az ember elkezdi értékelni a feladatot, és akkor egyre inkább az vonza, hogy hogyan lehet ezt meg azt megoldani magyarul. Szellemi hiúság, hogy úgy mondjam.
Mondjuk hobbi. Szóval elsősorban verseket fordítok, és dicsőség és a pénz itt nem játszik. És én fordítással kezdtem el foglalkozni. Elsősorban ilyen keresztrejtvény fejtéshez, vagy az iskolai verselemzéshez próbálom hasonlítani az élményt, amit ez a tevékenység ad. Csak még a másodikhoz inkább hasonló, csak valahogy arra jöttem rá közben, így az évek során, hogy még komplexebben ki lehet emelni egy-egy akár híres darabnak a fordításával, amit róla mondjuk egy tanulmány vagy egy tudományos igényű elemzés csak közelíteni tudna. Tehát csatlakozom a Jánoshoz, szellemi kihívás.
Nők. Vagyis, hogy egy nő. Vagyis, hogy az első munkám az úgy jött létre, hogy egy akkori barátnőm azt mondta, hogy ezt le kéne fordítani, ez egy olyan klasszikus dolog, és majd rögtön el is hagyott, és akkor nekem nem volt más dolgom, mint hogy akkor lefordítottam ezt a könyvet, ami nagyon jó iskola volt, ez a Félelem és reszketés a Kierkegaardtól, és hát ezt egyébként úgy tudom, nem volt megbízás, mint ebből is látszik, tehát kedvetelésből fordítottam, nem sürgetett az idő, sőt, amikor már kész volt és elvittem az Európa kiadóhoz, akkor őket sem sürgette az idő, ez a 80-as évek, és úgy, akkor még ki kellett egyensúlyozni, hogy egy Kierkegaard, egy Lenin, és úgy mondtak, hogy várjak, mert most nem a Kierkegaard jön. Ugye hat évet vártam, ennek az volt az előnye, hogy kétszer fizették ki a honoráriumot. És ja igen, és hát azt tudom tényleg javasolni, mert ez nekem bevált legalábbis ez a jó kezdés, hogy egy komoly művet érdemes elsőre csinálni. Mert hogyha az bejön, akkor azt mondják, hogy igen, hát ki ez az ember? Hát az, aki ezt a jó könyvet fordította, ezt a jó szerzőt fordította pontosabban. Tehát, hogy a szerző és a könyv legyen fontos, az nem árt indulásnak. Kezdődött.
Még annyit mondtátok, hogy hogy én elég sokat jártam, hát elég sok fél évet jártam Géher Istvánnak a híres műfordító szemináriumára, tehát amikor még nem tudtam, hogy igazából mit akarok majd csinálni, akkor már ebből szereztem némi rutin. Neked nagyon jó óra volt, nagyon sokat lehetett ott röhögni, meg egyáltalán még 5 év után is bőven visszajártunk, úgyhogy igazából mielőtt az ember az első nagy szerzőnek neki vágna, azelőtt egy ilyenen is érdemes átesni, ahol hát én az első alkalomról, már amikor én fordítottam onnan, sírva jöttem ki, mert rájöttem, hogy ez teljesen tehetségtelen vagyok, és ez most világosan kiderült mindenki számára. De aztán valahogy nem adtam föl, és aztán most meg már biztos kisebb az önkritikám, vagy valami.
Akkor, ha jól értem, Péter, te egy könyvvel jelentkeztél először. A többiek könyve, vagy a vers, vagy novella, vagy egy regény részlet a folyamatban, ez volt a menete?
Hát nálam mondom, először úgy volt, hogy egy ilyen non-fiction könyvet lefordítottam, viszonylag vékonyat, de abból végül is nem lett megjelenés, azután novellákat, főleg sci-fi novellákat fordítottam, utána ponyvákat, akkor kezdett fellendülni a ponyva kiadás Magyarországon, és olyan ugye a negyedik, ötödik évben kezdtem, adtak a kezembe valami komolyabb irodalmat.
Beharangoztam, hogy mondom, elsősorban versfordítónak tartom magam, egyéb tevékenységek, non-fiction és egyéb pénzkereseti módok, ezek a féle melléktevékenységek számomra, és hát ennek megfelelően ugye egy vers az kicsi és folyóiratban szeret megjelenni először, így kezdődött, de ezt a Roland által is említett mondjuk gyűjteményes verses kötetet, amire nem a szerzők, vagy nem csak a szerzők nyomják rá a bélyegüket, hanem elsősorban a fordító, vagyis én. Ezt tekintem a eddigi ilyen nagy dobásomnak. Vagy
Opus magnum, az előbb volt szó, hogy beszakad alatt az asztal.
Hát ez alatt még nem szakad be az asztal, de hát én ennyire vagyok képes egyelőre.
Azt akarom kérdezni, hogy volt-e már olyan eset, hogy olyan művet kellett fordítani, mint az Istenért sem? Gondolom, mint a Lenin, lehet, hogy az éppen egy olyan, ami nem a szív vonzalmáról szól, tehát nem egy ilyen kultúrmisszió szempontjából történt a műfordítás, és ez a fanyalgás, ilyenkor keletkezik a műfordító metafizikus lelkében, az érződik-e a műfordításon?
Remélem nem úgy értetted, hogy én fordítottam előbb egy kis Lenint.
Sajnos igen. De rosszul fordítottam el magamat.
Hogy ilyen muszáj mű volt-e? Nem, én nagyon szerencsés vagyok, mert mivel nincs olyan kényszer, hogy ebből kell megélnem, és mindig kell valamit fordítanom, tekintve, hogy mindig szabadúszó voltam, mindig több lábon álltam, és ugye a pénz az itt nem sok szerepet játszik, tehát nem volt olyan kényszer, de hát lehet, hogy a kiadók nem láttak bennem fantáziát, ez is benne van a dologban, hogy nem, ilyen kényszer nem volt, én mindig, nem mindig, hát szóval elég sokszor azt fordítottam, amit szerettem, tehát ilyen a Martin Buber is, ami egy életre szóló élmény, de a más Kierkegaardok is, vagy a Kafka levelek, tehát olyasmi, amit szeretek csinálni, ami közel van hozzám, tehát nem ismerem, hogy mi az a kényszer, tehát a muszáj szöveg, amit csak pénzért, vagy ilyesmi, nem tudom miért.
Hát nekem az jut eszembe, mivel egy kicsit ez egy ilyen ismeretterjesztő fórum is, hogy mindig vissza lehet adni egy munkát, ha valamiért nem jó. Tehát ez senki nem kényszeríthet rá egy olyan munkát az emberre, ha már amúgy is szabadúszó. Tehát ebben ez a jó, hogy nincs munkahely, nincs főnök, van határidő, meg van egy pár megalázó helyzet, de olyan nincs, hogyha valaki nem bír egy szöveget elviselni, akkor le kelljen fordítani. Egy példát tudok erre mondani, az egyik viszonylag ismertebb kiadótól kértem volna munkát, és egy olyan lektőrkönyv, a lektőrrel amúgy semmi baj nincs, tehát ezt meg lehet csinálni becsületesen, de egy olyan könyvről volt szó, aminek röviden a tartalma valami olyasmi volt, hogy egy valamilyen opera, bálon, túszokat ejtenek valahol, valami egzotikus helyen, és hát aztán nagyon szépen összemelegednek a túszejtők, akik tulajdonképpen hát csak a munkájukat végzik, meg a szegény túszok, és egyetlen túsz hal meg, de az is csak azért, mert cukorbeteg, és egy estére nem vitt egy hétre való inzulin, tehát végül is magára vethet. És ez egész egy ilyen nyálas szar volt, és így olvastam, és nem tudtam, hogy miből fogok aztán megélni, mondjuk a következő két hónapban, de visszaadtam ezt, mert hát szóval nem tudtam elképzelni, hogy két hónapig ezzel a könyvvel éljek együtt. De egyébként Péterhez hasonlóan én is sok olyasmit fordítottam, amit én akartam. Tehát az a ritkább, hogy valamit muszáj volt elvállalni. Nem tudom, hogy ez mit. Nyilván van egy olyan, hogy valami könyvet le kell tenni egyszer az asztalra, ahogy a többiek is mondták, és akkor attól fogva már valamit tudnak az emberről, de szerintem még kezdő ember is nyugodtan visszaadhat munkát, mert végül is ennyi pénzért, hát akkor nem tudom, más becsületes munkát is lehet az alatt végezni.
János, tudom, hogy itt az előbb el is hangzott, hogy Ponyva is fordításra került, úgyhogy ilyen szemben a szívvonzalmáról szólt, vagy egy szellemi kihívás?
Az abszolút nem volt szellemi kihívás, akkor még frissen kerültem ki az egyetemről, és hát mindennek örültem. Szabadúszásról szó nem volt. Most az volt a probléma, hogy munkától, meg egyebektől rettentő későn kezdtem el, úgyhogy bele volt kalkulálva, hogy el fogok csúszni a határidőhöz képest. És amikor elkezdtem, akkor már késő volt szólni, hogy én ezt utálom, úgyhogy ezt kegyetlenül le kellett fordítani. A végeredménye nem látszik, tehát ha ez egy ilyen szakmai tanács vagy információ, az ember kínlódik egy könyvvel, akkor a fordítás nem feltétlenül lesz rossz. Tehát a munka mennyiségétől függ a minőség, és nem attól, hogy az ember mennyire szereti. Igen.
Semmi, csak egy lábjegyzet. De csak a lábjegyzetet én hallottam.
Na, csak azt mondtam, hogy az nem garancia, hogy az ember szeret egy dolgot, attól még el tudja szúrni. Tehát végül is sajnos így sincsen, hogy... De mondjuk azt hiszem, hogy azért az ihletettség az azért jó dolog a fordításban.
Hát ez egy kérdés, mert ezt többen mondják, hogy a legjobb ihlet az a ihletforrás, az a határidő. Tehát amikor az ember már... Adrenalin pontosan, amikor már az ember belelendül, és a végén már a tébolyban ilyen napi 10 órákat fordít, akkor elképesztően könnyen jönnek a megoldások, és úgy svunggal jönnek a mondatok. Nagyon kellemes állapot, hát aztán olyan 2-3 hétig lihegni kell.
Akkor visszafelé haladva. Lábjegyzetek, én nem mondanám olyan nagyon kellemes állapotnak, bár alkat kérdése, de tény, hogy így van. Tehát, hogyha valamit nem szeret az ember, de valamilyen, nem tudom, hanyadik érzék megsúgja, hogy mégis képes lefordítani, akkor előbb-utóbb meg fogja szeretni. Most magamról beszélek, de nyilván ez másoknak is a tapasztalata. És amit Monika mondott, az... Azt annyival egészíteném ki, tehát hogy vissza lehet adni, hát kivel ne történt volna már meg fordítóval, akár úgy is, hogy elvállalta, és aztán közben rájött, hogy mondjuk velem ez is megtörtént, hogy nem neki való. És azt a hozzáfűzést akartam tenni. Az meg annyi lenne, hogy egy idő után kialakul, a kiadókban, meg a szerkesztőkben, hogy mire számíthat a illető fordítótól, hát eleve csak olyannal bízek meg, aminek van esélye, hogy jó legyen. És a magam részéről hát lehet, hogy erkölcsileg kifogásolható eljárás, oda se szoktam adni, vagy le se szoktam adni, ami nem jó. Tehát van olyan, ami nem csak hogy nyakban nyerős, de valahogy nem fekszik nekem. Ezt nem tudom megmagyarázni jobban, de szerintem mindenki érti, hogy miről van szó. Mondjuk a megfelelő fajtájú ihlet hiányzik hozzá, vagy a közösség a szerzővel, vagy a szöveggel, nem tudom. Hát amikor, és ez általában csak fordítás közben szokott lejátszódni, rájön az ember, hogy nem tud közös hangot találni a szöveggel, és nem lesz belőle jó. Aztán az is előfordult már, mondjuk ez határidőtől, megbízástól függetlenül, ez inkább ilyen saját kedvemre fordított szövegekkel, hogy nem tudok mit kezdeni vele, de valahogy izgat, és akkor 10 év múlva előveszem, és nagyon könnyen megcsinálom.
Csak jelent mondjak magamnak és a Mónikának, egy Nobel-díjas magyar író viszont azt mondta, hogy fordítási munkát nem adunk vissza. Tehát magyarul mindent megcsinálunk. Igaz, hogy ezt ő valószínűleg a 70-es, 80-as években mondta, de szóval nem árt meg a munka a fordítónak, még hogyha ez egy ilyen muszáj munka is. Ez az egyik, amit akarok mondani, tehát hogy én is azt gondolom, ma már nagyon más a világ, tehát esetleg vissza lehet adni bármit, de ugyanakkor nem árt, hogyha sokfélét csinál az ember, és közte van olyan, amit nem nagy szívvel, és visszatérnék a Géher tanár úrra. Géher tanár úr nekem is ezt az első munkámat megnézte, pontosabban azt hittem, hogy rendesen megnézi, 2-3 oldalba belenézett, 1-2 ceruzás javítást tett, és az Elte lépcsőházában elkezdett dicsérni a szöveget, elkezdte dicsérni, és mondom, a fene gyermek, hát én nem fogok semmit tanulni, hogyha mondja, hogy milyen jó. Meg hát úgy se hittem volna. És amikor elváltunk, akkor jöttem rá, hogy látszólag dicsért, de valójában benne volt a kritika. Nagyon kemény kritika volt benne, csak ahhoz fül kellett ezt észrevenni. Úgyhogy én nagyon sokat tanultam tőle.
Ezek szerint mesterek is voltak az elején, vagy még mindig vannak, akiknek a szövegeket megmutatjátok?
Hát említeném a kontrollszerkesztő műfaját. Nekem nagy szerencsém volt a szerkesztőimmel, mert nagyon sokat tanultam tőlük. Mondjuk Borbás Máriát tudom mondani, aztán most nagyon sokat dolgozom együtt Dávid Annával, aztán még most össze-vissza fogom mondani, ahogy eszembe jut, vagy nem jut eszembe, amikor Catherine Mansfieldtől naplókat, leveleket fordítottam, akkor Váradi Szabolcs volt a szerkesztőm, és ő vele is nagyon, nagyon jól tudtunk együttműködni. Aztán biztos még nagyon sok mindenki más. Van egy idős szerkesztő barátnőm, Márványi Judit, ő ugyan nem nyelvi szerkesztő, de a Szép Irodalminál lehúzott néhány évtizedet, és hogyha valami olyasmi munkám van, akkor például telefonban felolvasok neki valamit, és akkor utána föltesz egy kérdést, hogy ő ugyan nem tudja, hogy ez fontos vagy nem fontos, de úgy kérdez bele, hogy akkor rájövök, hogy az egész mondat el van szúrva, és újra meg kell csinálni. Tehát mestere az egy-kettő van az embernek, de munkatársa az sok, és hát persze a műfordító, azt hiszem, azt bátran mondhatom, hogy hiú ember. Tehát elsőre azt gondolja, hogy de hát miért, mikor ezt teljesen jól megcsináltam, és mi baja van? És akkor megnézem, hát jó, el lehet fogadni, és ezt még egyszer megnézem, úristen, hát én tiszta hülyeséget írtam, és hogyha nem tette volna oda a ceruza jelét a szerkesztő, akkor úgy maradna, és nekem lenne kínos, mert hát még a szerzőnek. Úgyhogy ezt egy nagyon fontos dolog, és azért is kell megemlíteni a szerkesztő szerepét, mert mostanában sajnos nagyon sok kiadónál tapasztaljuk azt, hogy nem evidens, hogy volna a szerkesztés. Tehát van olyan helyzet, hogy mindenféle részletben már megállapodunk, és akkor kiderül, hogy és akkor szerkesztő. És tehát ki kell követelni tulajdonképpen. Ez nem attól függ, hogy... Tehát, hogyha a fordító nem jó, akkor a szerkesztő vért ízzel, tudom én, de egy magára adó és jó paszban levő fordító után is mindenfélét tud találni a szerkesztőt. Azért van, hogy ő egy más szemmel olvassa, frissen olvassa az egész szövegnek a lendületét, érzi, amit a fordító azért nem, mert annyit bíbelődött azzal az egy mondattal, vagy azzal az egy fogalommal, vagy kulturális utalással, vagy nem tudom, hogy azt megoldotta, és akkor nem veszi észre, hogy két bekezdésen belül egyszerűen ilyen sima szövegbeli görcsöket hagyott. Szóismétlést, mert mire itt is megoldott valamit, meg ott is, addigra mondjuk kétszer egymás után leírt valami hasonlót, ami az eredetiben nem úgy volt.
Mindenképpen tovább.
Hát én nem így voltam vele, én vagyok, azt hiszem kivétel vagyok, mert nem nagyon jártam Géher tanár úrnak a szemináriumára, rossz időpontban volt, meg úgy párszor elmentem, és nem értettem be. Nagyon őszintén megmondom, én nem értettem, hogy mi ebben olyan nagyon jó, tehát mint a legendája. De, és mondjuk az is egyedi dolog volt, hogy azok a szerkesztők, akikkel először dolgoztam, azok nem tudtak angolul. Tehát nekem a angol kontroll szerkesztőm, akitől én tanultam, az gyakorlatilag egy volt, Lengyel Péter, aki elolvasott egy ilyen elbeszélés fordításomat, és akkor úgy kijegyzetelte, hogy mi nem jó. Mondta, hogy egész épkézlába nyelvezeted, de azért úgy egészben nem jó. Másképp és másfelől viszont szerencsém volt, mert amikor elkezdtem az újságírói szakmát, akkor ilyen hatalmas, tekintélyes stiliszták mondták nekem, hogy hát micsoda szemeteket írok én, és nem így kell egy mondatot, meg nem így kell egy bekezdés. És akkor ugye nagyon kemény, stiláris normákat állítottak elém. De akitől én tanultam, az igazából Göncz Árpád volt. Tehát eljutottam egy olyan pontra, hogy fordítottam mindenféléket, és akkor olyan kínban voltam, hogy nem tudom megcsinálni azt, amit akarok, mert nem jut eszembe elég igen, meg nem tudom, hogy ez hogyan kell, meg hogyan szokták. És gyakorlatilag a képzésem az önképzés volt, és abból állt, hogy vettem a Vulkán alatt című könyvnek a fordítását, amit Göncz csinált, és körülbelül olyan 3 hónapig olvastam, de olyan szemszögből, hogy én ezt a mondatot hogy fordítottam volna, és ehhez képest hogyan fordítja Göncz. És gyakorlatilag akkor, nem azt mondom, hogy akkor megtanultam fordítani, de hogyha valamikor tanultam fordítani, akkor ez volt az.
Hát, én képződésem az inkább a János Jézushoz közel, annyiban is, hogy a Géher tanárról szemináriumon csak egyszer-kétszer fordultam meg, és aztán ki is. Az egyetemen egy-két műfordító kurzust vettem föl, de sosem én voltam a... Igen, szóval, hogy mások sokkal szorgalmasabbak és lelkesebbek voltak. És úgy látszik, hogy most nekem kell képviselni a Lira fordítást, ott pedig Monikának lenne, gondolom, egy-két szava hozzá, ott pedig az önképzés, amit szintén János említett, szerintem fontosabb, mint egy-egy mester, mert hogy egy lírai szöveg az egészként kell, hogy hasson és éljen célnyelven, mint magyarul, és ehhez képest szerintem másodlagosak azok a megoldások, vagy megoldási csapdák, amiket egy prózánál nyilván, hogyha az ember szerkesztő, vagy hogy az embernek van kontrollszerkesztője, nyelvész, vagy kiadói ember szemmel megceruzázna. Tehát most ezt a bonyolultat egyszerűbben lefordítva, egy lírai szöveg fordítása elképzelhető, hogy akkor is jó, sőt akkor jobb, hogyha teljesen vadul elrugaszkodik mondjuk az eredetitől, és valamilyen úton, módon mégis hasonlít hozzá. Én mindig meg szoktam nézni, hogyha lírai szöveget fordítok, hogy mások régebben, vagy akár most, vagy ha tudok, folyamatban lévő fordításról, hogy oldották meg. Egyrészt ez azért jó, mert elkerülöm ezeket a megoldási lehetőségeket, nem mondhassák, hogy nem tudtam újat kitalálni. Másrészt pedig ez arra ösztönöz, hogy ne elégedjek meg a régiekkel, vagy a meglevőkkel, és jobbat, vagy számomra jobbnak tűnőt találjak ki.
Mester... Jó. Tehát, hogy a mester vagy és kontrollszerkesztő kérdéshez, hát a szerkesztő, kontrollszerkesztő, társ, olvasó nélkülözhetetlen, azt hiszem. Heike Fleming, német fordító, aki talán itt van körünkben, vagy legalábbis Füredről az előbb hoztuk el autóval, ő mesélte, hogy nem régen volt egy a német fordítóházban egy konferencián, szemináriumon, és annak az volt a címe, hogy legyünk saját magunk lektora. Na most ez azt a szörnyűséget takarja, hogy még Németországban is, vagy már Németországban is a kiadók kezdenek spórolni a lektoron. Tehát akkor legyél magad lektora, legyél helyettesítsd, duplázódj meg, csináld te is a lektori munkát, ellenőrizd magadat, ami közel lehetetlen, de mégis hát szóval próbáld a saját munkádat kicsit kívülről is nézni. Nyilván már erre is vannak technikák, és ezt próbálta elsajátítani ezen a szemináriumon. Ez az egyik példa. A másik példa... egy olasz fordító, azért hozok most ilyen példákat, mert a fordítóházban lévő vendégeket, ennek a tapasztalatát hozom ide közétek, mert végül is mindegy, hogy melyik nyelvből, melyik másik nyelvbe fordítunk, azért a szakma az ugyanaz. Na most ott egy olasz fordító, Eszterházinak a Semmi művészet című könyvét fordította nem régen, néhány héttel ezelőtt, és kétségbeesve mondja nekem, hogy az angol fordítása ugyanennek a könyvnek az hogy néz ki, és hát ez elképzelhetetlen Olaszországban. Mi az ő tapasztalata? Az, hogy a kontroll szerkesztőjével, aki egy kicsit tud magyarul, szinte naponta esténként telefonál, és a kontroll szerkesztő mindig rákérdez arra, hogy ezt hogy érted? Mit csinálsz? Mi ez? Ugye Eszterházi tele van mindenféle komplikált utalásokkal. Nyilván részint ellenőrzi a fordítót is, de alapvetően egy első olvasó a fordító után akarja látni, hogy ez mi. Mi ez a szöveg, valamit nem ért, és a fordítónak mindenről tudnia kell. Ha a fordító nem tudja megmagyarázni, hogy miért csinálta azt, akkor nyilván baj van, és a kontroll szerkesztő nem árt, hogy azt a nyelvet valamilyen mértékig tudja, és látja, hogy a kényelmesebb, vagy a nem kényelmesebb utat választotta a fordító. Tehát ott például egy nagyon erős kontroll szerkesztő működik, ez a Feltrinelli kiadó. A rém példa, amelyet hozott ugyanennek a könyvnek egy más nyelvű fordítása, ha még nem mondtam a nyelvet, akkor nem mondom. Ott például összeszámolta, 70 lábjegyzet van a könyvbe, amiről ugye azt mondjuk, hogy az maga a csőd, mármint egy lábjegyzetet használni, lábjegyzetben megmagyarázni, meg azt, amit nem tudtunk lefordítani, vagy nem tudtunk beletenni a szövegbe. Jó, az a nyelv az mindegy, ez egy világnyelv, és ezen kívül rengeteg félrefordítás, rengeteg félreértés szerepelt benne, egy csomó példát hozott, de olyanok is, hogy az Ausztria és az Ausztrália össze van keverve, meg ez hasonló látszólag szokványhibák, de hát ugye arra való az alapos többszöri utána nézés, ami ugye a fordítási munka része, és ezen kívül a lektor, meg a társolvasó, meg a bárki, aki ezeket azért észrevesz, hogy most akkor ez tényleg Ausztrália, de inkább Ausztria, stb. És rengeteg ez hasonlók, és egy totál jó néhány olyan blőtt példát mutatott az angol fordításban, már megjelent, hogy hát én csak néztem, hogy ez a jó nevű fordító mit művel itt ezzel a Eszterházi művel. És akkor még mondanék egy másik példát, a Balassi Intézetben, ahol műfordítást tanítok, ott egyrészt vannak ilyen fordítóversenyek, amely munkákat szakavatott profi fordítók néznek át, és ilyen esetben az a jó, hogyha az a fordítóverseny mű, az jól ki van javítva, tele van javítással. És akkor ettől persze elvörösödik és elsápad a versenyző az eredményhirdetéskor, és akkor én mindig azt mondom, hogy ez a legjobb eset, mert ugye ez az első igazi komoly munkád, amit valaki lelkiismeretesen megnézett, és tedd el egész életedre, ha a fordító leszel, mert ebből borzasztó sokat tanulsz, hogy össze van firkálva, és a hibáidra mindig fog emlékeztetni ez a néhány oldalas munka, és ezzel sokat lehet tanulni. Tehát megint a kontroll szerkesztőnek a fontosságát hangsúlyozom ezzel, és hát ugyanez ez a műfordító kurzus, ami ott van, ahol egy éven át ezeknek a külföldi hallgatóknak egy anyanyelvi lektora van, vagy kontrollszerkesztője, aki az egész évben fordított mondjuk 15 vagy 10-12 munkát alaposan megnézi. Ez egy lényegében olyan, mint egy kiadói szerkesztő, ők tálcán kapják ezt a lehetőséget, szerintem borzasztó nagy ajándék, hogy valaki a munkájukat egy éven át így figyelemmel kíséri. Tehát mindenképpen az ilyesmire nagy szükség van.
Hát igen, az Attilához, hogy azt mondtad, hogy el is kell térni az eredetitől, meg újra megalkotni, amiket láttam tőled fordítást, nagyon sok olyat fordítottál, ahol a szövegben a humor a legfontosabb, de ott a szó szerinti jelentés valóban szinte másodlagos, ahhoz képest, hogy ugyanannak a dolognak kell megtörténni az olvasóval. Magyarul, mintha eredetiben olvasnál. Tehát amúgy azért szerintem a versfordításban is a hűség is egy tényező, de tény, hogy még élesebben kijön egy versnél, hogy a lehetséges szempontok közül mi volt az, amit az adott költő legfontosabbnak tartott. Tehát az, hogy rímes vers, vagy a zeneiség, tehát egyéb zeneisége, vagy éppen a feszítettsége, az áthajlások, a rövid sorok, vagy szóválasztásban, micsoda, mert versben néha mindet nem tudja az ember megoldani, és akkor hol lehet inkább elhagyni, és mi az, ami az elsődleges törekvés. Tehát ilyen szempontból azért itt a versfordítás kor is ott van az, hogy hűség. És még egy másik dolgot szeretnék megemlíteni, hogy több olyan könyv is volt, ahol más költőkkel, versfordítókkal dolgoztunk együtt, és ott nagyon sokat tanultunk egymástól. Tehát elolvastuk párhuzamosan egymás munkáit, ugyanazzal a szerzővel foglalkoztunk, és ott nagyon jól bele tudtunk egymásnak szólni. Olyan helyzetekben is, mikor valaki azt gondolt, hogy ezt jól megoldotta, és akkor hát, de az akkor miért, meg hogy? Tehát bosszantóan, vagy látszólag bosszantóan is, de úgy is, hogy nagyon sokat segített végül is az egész köteten az, hogy párhuzamosan olvastuk egymást.
Igen, hát mindkét dolog, amit Mónika említett, szívemből szól. A második, ez még az előző témához tartozik, hogy az embernek a mesterei, vagy ellenőrzői, vagy továbblendítői, azok nyilván voltam én is ilyen helyzetben, nyilván azok, akik ugyanazzal foglalkoznak, és ugyan azt látják, de esetleg valamilyen más szemmel egy kicsit. Az első dolog pedig, hogy arról van szó, hogy miben különbözik egy lírai szöveg fordítása egy prózaitól. Ugye nem csak a humoros szövegeknél van így, bár a humorra én metyém mondjuk, de akármilyen ilyen többszörösen struktúrált versszövegről van szó, kénytelen elhagyni az ember egy csomó mindent, és hát persze a jó fordító szerintem az különbözteti meg vagy a jó fordítást, hogy valahogy érződik, hogy tudatosan van elhagyva valamilyen más szinten, vagy más eredmény érdekében egymás. És hát ezért van az, hogy szerintem, hogy így nyelvileg kevésbé lehet beszólni egy-egy versfordításban, hanem van egy csomó más, talán magasabb szempont, ami szerint értékelődhet.
Mivel rövid az időnk, én viszont úgy gondolom, hogy ülhetnek itt körünkben olyanok, akiket az is érdekelhet, hogy például a Műfordítók Egyesülete mennyire segíti a fordítókat a pályázatban, akár ilyen műhely munkában, ösztöndíjak elérésében, úgy működik, mint például a Szépírók Társasága, vagy akár a Műfordítóház ilyen szempontból milyen segítséget nyújt a fordítóknak, és éppen elhangzott, hogy a pénz az mennyire erős, motiváló erő.
Az idézőjelben hangzott persze a pénz. Hát a Mi Fordítók Egyesülete az töredéke akkora összeggel gazdálkodik, mint például a Szépírók Társasága, és hát több célkitűzésünk volt, amikor megalakultunk, és ennek egyik része volt az érdekvédelem, aztán a minőségképviselete, meg egyáltalán az, hogy egy ilyen hálózat legyen a kollégák közt, tudjunk egymásról, meg minden. Azt hiszem, hogy legkönnyebben és legjobban mai napig az működik, hogy van egy levelező lista, ahol bárki bármit kérdezhet a többiektől, és szinte versengenek a kollégák, hogy válaszoljanak. Aztán a másik, ami még nagyon jól működik, azok az irodalmi rendezvényeink, tehát ilyen felolvasó estek vagy beszélgetések. Idén volt egy kiválóan sikerült műfordító tábor, tulajdonképpen nagyon nagy részt Nádori Licinek a működése alapján, tehát ő szervezte meg az összes részletet, a helyszínt és a igényeket felmérte, stb. De ez egy nagyon kiváló lehetőség volt szakmai programokkal, előadásokkal, szemináriumokkal, és nagyon jó hangulat is volt. Az érdekvédelem az viszont egy baromi nehéz dolog, mert szinte a kezdet-kezdetén volt egy botrány a könyvklubbal, tényleg majdnem 10 évvel ezelőtt kb. 1,5 millió forinttal tartoztak összesen 4 kollégának, és akkor én, mint lelkes, többé-kevésbé kívülálló, írtam egy levelet az Egyesület nevében, és a 4 emberből az egyik azt mondta, hogy ő nem véletlenül lett műfordító, méghozzá azért, mert ő sokkal jobban szeret az íróasztalánál ülni és a számítógéppel dolgozni, és ő nem akar konfrontálódni, ő ezektől az emberektől később is akar munkát, különben is neki már kifizettek, mint olyan 200 ezeret, és már csak 600-600-al tartoznak. Tehát, hogy ezért is nehéz az érdekvédelem, mert amikor ott lenne az, hogy na, akkor csináljunk meg valamit egy konkrét kiadóval szemben, akkor visszatáncolnak. Másrészt meg azért, mert tényleg nagyon megalázó helyzetbe tudják az egész műfordított társadalmat szorítani a kiadók, és akkor még azt mondják, hogy hogy tulajdonképpen nekik is, sőt, nekik sokkal nehezebb, mert ő nekik a könyvterjesztő tartozik, és akkor még ezek a rohadt fordítók is alulról rángatják őket, tehát ahelyett, hogy mondjuk ne a könyvterjesztők és a könyvkiadók volnának egy egyesületben, hanem valahogy függetlenül próbálnák a kiadók visszaszerezni a saját pénzüket, ehhez képest a fordítóknak mondják, hogy hát ezt meg kell érteni, hogy ez így megy. Ezzel szemben nehéz az érdekeket összefogni, de hát azért mégiscsak irattunk például jogásszal egy mintaszerződést, vagy szerződésmintát, amit azért mindenki meg tud nézni, hogy az ő szerződésében milyen pontok vannak, és ebben azért az egyéni kurázsin is múlik valami, tehát hogy mondjuk hány évre veszi meg a kiadás jogát a kiadó, 8 évre, vagy csak 4 évre, vagy például lehet azt mondani, el tudjuk így nagyjából terjeszteni, bár hivatalosan tilos, mert az kartellezés, de mondjuk azt, hogy azért lehetőleg ne vállaljon már senki, mit tudom én, milyen összeg alatt fordítást, és akkor erre azért valamennyire lehet hivatkozni. Tehát ezek ilyen kicsi dolgok, de ha ez se volna, akkor még rosszabb volna. Tehát pályázatban inkább az egyesület pályázik valamikre, illetve annyi van, hogy információt ezt mindig fölteszünk a levelező listára, tehát lehet tudni, hogy hol vannak olyan fordítóházak, ahova el lehet menni, vagy milyen ösztöndíjak vannak, aztán, hogy ki megy, vagy hova megy, ez már egyéni dolog.
Kiegészítésképpen, mert én is tagja vagyok ennek a megynek, illetve azt nem is vagyok tagja vagyok. Csak a levelező listának vagyok tagja vagyok, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy teljes értékű tagja vagyok-e. Mindenesetre aktívan figyelem a levelező lista révén a mondjuk érdekvédelmi munkát. Nekem úgy az esik le mindebből, hogy az érdekvédelem szintje körülbelül olyan gyenge lábon áll, mint Magyarországon a demokrácia, tehát, hogy mindenki fél mindentől, és hát ezt persze a kiadók is tudják. Persze átfonódás is van, tehát van, aki egyszerre kiadói igazgató, meg fordító, és akkor már is meghasad a lelke szegénynek, meg a miénk is. Szóval, hogy ez nem egy olyan könnyű terület. Én azért azt hiszem, hogy még olyan gyerekcipőben jár, az egész megy, de hát dicséretes, hogy van, dicséretes, amiket elért. Ez a tavaszi program is az volt. A fordítóháznál ugye ez pont az ellenkezője, tehát ott oda külföldiek pályáznak, akik magyar irodalmat fordítanak. Szerencsére vagyunk olyan helyzetben, hogy ritkán kell visszautasítani komoly fordítót, ugyanakkor meg rögtön az elején leszoktak rólunk azok, hogy pályázzanak, akik a Balatonpartot szeretik jobban, mint az íróasztali munkát. Tehát meg hát egy feltétel van, hát ösztöndíjat kapnak, és kiadói szerződést kell bemutatni, illetve a megjelent könyvet szintén el kell küldeni. Tehát, hogyha aki ezeknek nem felel meg, vagy tartósan nem felel meg, hát az nyilván nem jön többet. Ott van még egy fontos dolog, ami az előbbiekhez kapcsolódik, és ez a közös munkához, amiről az előbb beszéltél, Monika, hogy mi különböző nyelvekből ilyen egyhetes szemináriumokat csinálunk, és ezt nem is tudom, hogy ennek így van-e magyar megfelelője, tehát a fordítóházba odajön egy lengyel fordító, profi fordító vezetésével egy többé-kevésbé általa kiválasztott kisebb csapat, pályakezdők, akik egy hétig olyan munkán dolgoznak, amelyet nem ott kapnak meg, már ismerik, megcsinálták, egy hétig rágják azt a szöveget. Közös munka, egyéni munka, mind a kettő lehetséges, tehát ami az egy hét végén keletkezik, az lehet minnyájuk munkája, vagy lehetnek különböző munkák is. Rettentő sokat lehet ezzel tanulni. Tehát mindenkinek azt tudnám javasolni, hogyha fordító szeretne lenni, hogy bármennyire magányos ez a tevékenység, van egy olyan része, olyan szakasz, azt egy idő után az ember úgyis már csoport, vagy egy ilyen szeminárium vezető lesz, vagy felnőtt profi fordító lesz, de ne sajnálja a mások tapasztalatát igénybe venni a társas munka során, tehát ilyen szemináriumok formájában, ha ez van.
Köszönöm. Az időnk sajnos lejárt, úgy veszem már 3 perce, pedig meg akartam volna adni valakinek az utolsó szójogát, én lettem az. Tehát remélem, hogy eztán, hogyha találkoztak a fordítókkal, mélyen meghajolva tisztelektek előttük, ugyanis nagyon komoly, nehéz, felelősségteljes munka, főleg azok a szerzők, akik élvezik azt, hogy a saját műveiket különböző nyelvekre fordítják. Köszönjük szépen a jelenlétet!
Tehát egy pár perces szellőzési szünet után szerintem összecsapnak az újságírók.
Én egyébként beszélgettem Mózsai Mozart Mártonával.
szerzem meg, hogy igazán a kiadó. Ez mit ellek fejem, mit tudom én.
Egyébként a lényegével beszélünk, már így méreztük, hogy mi menjen kifejezetten szakmai fordítási folyóiratot csinálni. Senki az égvilágon, hát előttem így eltart egy honlapot írni.
Tehát, hogy magyarul milyen a könyv milyen?
Milyen
a fordítás? Tehát mit mondanak az okot?
Vagy divatba is, vagy nem tudom. De azért ezt azért érdem a főségnek, hogy te
Thank you.